kis korrekció jellemzi a hazai részvénypiacot, és hát ebben érintett az OTP is. Olyan nagyon azért nem kell megijedni, mert nem drasztikus esésről van szó, csak akik hozzászoktak az első fél évben ahhoz, hogy szinte sorozatosan folyamatban dönti a történelmi csúcsot az árfolyam, azok esetleg egy picit meglepődhetnek. De milyen kilátások jellemzik most a vezető leglikvidebb hazai részvénytársaságnak a kilátásait? Itt van a stúdióban Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója. Üdvözöllek!
Szervusz! Köszöntök minden kedves rádióhallgatót! Köszönöm a lehetőséget!
Mi olvasható ki az aktuális tényszámokból, hogyan sikerült az OTP féléves gyors jelentése?
Nem olyan régen, augusztus 5-én tette közzé a társaság második negyedéves gyors jelentését. Azt kell mondjam, rendkívüli számokat tartalmazott a jelentés. Az adózott eredményünk korrigálva alapvetően magyar kismértékben külföldi leányoknál jelentkező időarányos extra terhekkel közel 300 milliárd forint volt. Ez azt jelenti, hogy az első 6 havi eredményünk megközelítette a 600 milliárd forintot, ami év per év egy 10%-os javulásnak felel meg. Mindez a szám nagyjából egy 23% fölötti tőkearányos megtérülést jelent. A piacok rendkívül pozitívan értékelték, hogy stabilan, sőt marginálisan javuló nettó kamat marzsot tudott fölmutatni a vállalat. Emellett a portfólió minőség továbbra is stabil, költséghatékonyságunk javult, sőt a 6 havi teljesítő hitelállományunk az gyakorlatilag 7%-kal nőtt, ami azt jelenteni, hogy akkor évesítve közel 14%-kal nőhet a hitelállomány, és hát elnézve a júliusi-augusztusi trendeket, sőt, hát egy picit már a szeptemberi trendeket is, szerintünk ez a szám meg lehet. Ami még érdekes és kiemelendő az, hogy a külföldi operációk részaránya, ez nagyjából 70%-os volt. Hozzá kell itt azért tenni, hogy az első fél éves számok egy picikét lefelé torzítanak a magyar vonatkozás szempontjából. Ugye a szektor terhelő terhek, azok mind első negyedében jelentkeznek, és ezek majd csak folyamatosan kerülnek részben kompenzálásra, részben pedig egyéb szempontokból ellensúlyozásra. De összességében azért ez a 30-70%-os részaránya, én úgy gondolom, hogy a hosszabb távon is jellemző lesz a bankra, sőt, a külföldieknek a profit hozzáállási részaránya az inkább meg fogja haladni a 70%-ot. Ha másért nem, azért, mert akvirálni is inkább külföldön akvirálunk, mint otthon egyrészt, illetve néhány piac szempontjából, például az üzbégeknél a növekedés az lényegesen meghaladja a magyar növekedési rátát.
Van-e esetleg olyan leányvállalat, amit kiemelnél a külföldi portfólióból, tehát ahol kifejezetten jó volt a teljesítmény, vagy akár olyan, ahol olyan kockázatok jelentkeztek, amikre esetleg nem számítottatok, vagy kevésbé számítottatok?
Az első fél éves számokat figyelembe véve, amire nagyon büszkék vagyunk, és egyébként a piac is kedvezően fogadta, hogy az üzbég bankunk esetében azok a belső folyamat átalakítások, javítások, függően ez össze akár IT-val, egyéb belső folyamatokkal, amik korábban egy kicsit visszatartották a potenciális növekedési lehetőséget, azok többé-kevésbé kiküszöbölésre kerültek, és 2025 második felétől egyértelműen azt várjuk, hogy tovább nőnek a hitelvolumenek, illetve a piaci részarányunk is lassan, de biztosan javulni fog. Egyébként a csoporton belül legmagasabb tőkearányos megtérülés aktuálisan az orosz banknál van, de ott speciális körülmények játszanak ebben szerepet, tehát több mint 50%-os volt a ROE-jük. A többieknél minimálisan csökkenő ROE-t láttunk a második negyedévben, illetve az első fél évben, és ennek részben az az oka, hogy a nagyobb operációk, például a bolgár, horvát, részben a szerb, ezekben az országokban azért a Európai Jegybank kamatcsökkentése értelemszerűen negatívan hatott a marzsokra. Úgyhogy hosszabb távon itt abban reménykedünk, hogy egyrészt ez a fajta marzs erózió, ami nem volt egyébként érdemi, megáll. Úgy gondoljuk, hogy a ECB alapkamat az a mostani szinten maximum egy 25 bázisponttal alacsonyabb szinten konszolidálódik. Egy-kettő, hogy a hitelvolumenek ezt a fajta marzs csökkenést kompenzálni fogják, tehát a nettó kamatbevételek azok továbbra is kedvező szinten maradnak.
A hazai piacra berobbant az Otthon Start program. Mit tapasztal ezzel kapcsolatban a menedzsment, mennyivel nőtt a hitelfelvételi igény?
Csak megerősíteni tudom azokat a véleményeket, amik az elmúlt időben elhangoztak a program kapcsán, akár kormányzati illetékesektől, jegybank elnöktől, vagy más versenytárs részéről. Rendkívül nagy az érdeklődés a termék iránt. saját ingatlan forgalmazó értékesítő portálunkon augusztusban nagyjából egy ilyen 80%-os hó per hó növekedést tapasztaltunk az érdeklődések száma tekintetében. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy az érdemi volumen növekedés az leginkább majd 2026-ban fog jelentkezni. Hozzá kell azért tenni, hogy az első 6 hónap után sem szomorkodtunk. Magyarországon az OTP esetében a jelzáloghitelek 6%-kal bővültek, vagyis ez azt jelenti, hogy éves szinten nagyjából egy ilyen 12%-os volumenbővülésre lehet számítani. Ez a mostani program lényegesen föl fogja gyorsítani ezt a dinamikát. Úgy gondoljuk, hogy idén 15-20% körül lehet majd ez a bővülési dinamika volumen tekintetében, és 2026 esetében is hasonló volumenbővülési dinamikát várunk. Ami fontos, az ügyfelek szempontjából rendkívül fontos az átfutási idő, ennek megfelelően az OTP átalakította saját belső folyamatait annak érdekében, hogy minél hamarabb bejusson az igény a bírálat, illetve folyósítás fázisában, és hogy az adásvételi szerződések határidejét az ügyfelek tartani tudják.
Jelentős devizárfolyam mozgások jellemezték az idei évet, akár a forint-euró, akár a forint-rubel viszonylatában, hogyan hat mindez a bankcsoport gazdálkodására?
Ami a magyar operációt illeti, elég jó ideje, ami egyébként a lakossági hitelvolumunkat érinti, hát gyakorlatilag az OTP az devizában nem folyosít hitel, tehát önmagában az árfolyam változásnak nincs különösebb hatása. Konkrétan egyébként a második negyed évben a kamatmarzsunk az 4 bázisponttal javult, és ebben leginkább a gyengülő rubel játszott szerepet. Hosszabb távon szerintem inkább, és ez most már fontos, mert jelenleg zajlik a 2026-os büdzsé tervezése, inkább az lesz meghatározó, majd a profit, bevételek, egyebek alakulása szempontjával, például a rubel-forint árfolyam hogy alakul. Itt azért azt látjuk, hogy ahogy az orosz jegybank az évelei 21%-os alapkamatról jelenleg most 16%-kal van, évvégre a becslések 14-15%-os szintet, és 2026-ban további csökkenés prognoszizálnak. Szerintünk ez valamilyen formában a rubel gyengülés irányába fog hatni.
Változtak-e a saját tőkearányos nyerességre vonatkozó célok? Itt azért mindig szoktunk egy kitekintést tenni a régiós versenytársak irányába is, megnézzük a bankszektort, miben tud kitűnni az OTP.
Ha megnézzük az első fél éves ROE mutatónkat, ez a 23,2%, gyakorlatilag minden egyes erős regionális jelenléttel rendelkező versenytárs, lett legyen ez olasz, osztrák, vagy éppen a belga KBC bankok hasonló mutatóit, ROE mutatóit meghaladja, vagy lényegesen meghaladja. Ugye, amiben az OTP sokkal jobb számokat tud felmutatni, az egyrészt az, amit már előzőekben mondtam, hogy a teljesítő hitelállomány az első 6 hónapban 7%-kal nőtt, tehát éves szinten 14%-os dinamika. Egyébként szerintünk ez az a növekedési ütem, amit egy ilyen bank ebben a régióban, és ebben a régióban beleértem ugye a eurozóna tagokat, az Európai Uniós tagokat, meg persze a volt Szovjetunió vagy CIS országokban lévő operációkat, tehát amit egy ilyen bankcsoportnak produkálnia tudnia kell. Tehát egyrészt jobb volt a hitelvolumen dinamikánk, emellett a kamatmarzsunk stabil maradt, sőt minimálisan javult is, miközben a versenytársaknál azért inkább azt lehet tapasztalni, döntően ugye a bevételek nagy részét azt a eurozónán belül szerzik, hogy ott a kamatvágások miatt a marzsok csökkentek. Az OTP esetében a magyar üzbég-ukrán piacon javultak a marzsok, Q/Q, de néhány eurozóna, illetve kázi eurozóna banknál, például a bolgároknál, szlovénoknál, horvátoknál, de egyébként Montenegróba is, ahol eurót használnak, kisebb-nagyobb mértékben, de csökkentek Q/Q a marzsok. Még a ROE-re visszatérve, ugye gyakran el szokott hangozni az a kérdés, hogy mi a menedzsmentnek a középtávú ROE elvárása, elképzelése, és hát itt mindig bajban vagyunk, mert egyrészt meg kell határozni, mi az, hogy középtáv, ugye hát azt tudjuk, hogy ciklusról ciklusra érünk, különböző ciklusok vannak, ezeknek a futamideje az lehet 1-2-3-5-7-8 év, és hosszabb távon érdemes ezeket a mutatókat nézni. Ami ennél fontosabb, hogy menedzsment szinten mi sokkal inkább azt nézzük, hogy a ROE mutatónk az hogy aránylik a tőkeköltséghez, avagy az elvárt hozamhoz, más néven az expected returnhez. És itt ami a fontos szempont, hogyha ROE per expected return, vagy COE, ez mondjuk 1,5-2, akkor a menedzsment jól érzi magát, ez egy komfortzóna. Ha ennél kevesebb, akkor kevésbé örülünk, és hogyha egy alatt vagyunk, akkor előfordulhat az is, mint ami Szlovákia és Románia esetében, eladjuk a bankot, mert nem termel megfelelő megtérülést. Egyébként az aktuális tőkeköltségünk jelenleg olyan 13-14% között van, vagyis ez a mostani 23% feletti ROE, tehát 23/13-14, az egy ilyen 1,6-1,7, gyakorlatilag ez a komfortzóna, amiről beszéltem, tehát a menedzsment úgy érzi, hogy köszönjük, jelenleg ez a értékeltség, ez jó.
Ha már értékeltség, ugye itt azért a részvénypiaci befektetők szeretik összehasonlítani a bankszektort, akár a könyv szerinti értékre vetített árfolyam alapján, legyen ez book value vagy tangible book value. Hogy áll, hogy néz ki most az OTP részvényeknek az árazása, hogyha a szektortársakhoz, a peer grouphoz hasonlítjuk?
Az értékeltségben elmaradunk számos regionális versenytárshoz képest. Aktuálisan a price book value, tehát a egy részvénynek az árfolyama és az egy részvényre jutott tőkeérték, ez körülbelül valahol az 1,4-1,5-ön van. A price earning, ami pedig a részvény árfolyamat és az egy részvényre jutó profitot jelzi, az meg valahol ilyen 7-7,5, attól függ, hogy aktuálisan hol az árfolyam. Nos, a régiós bankpapírok, leginkább a lengyelek, PKO, PKO, Santander, Polska ennél magasabb értékeltségen forognak, és ennek szerintem két fő oka lehet, tehát két fő oka van az OTP diszkontnak. Egyrészt a hazai és néhány más piacunkon is tapasztalható, hát viszonylag aktív kormányzati beavatkozások, és ezeknek leginkább a negatív terhe, amit a piacok annyira nem szeretnek, és itt egyértelműen tetten érhető az, hogy ez egyfajta diszkontot jelent. Hozzáteszem azért, hogy Magyarországon a bankszektor adóterhelése olyan 30-32%, és a lengyelekkel összevetve, ez egyébként alacsonyabb, mert a lengyelek nemrég kivetettek egy újabb adót, az azt jelenti, hogy ott inkább 36-38% között van az adóterhelés. A másik ilyen diszkontfaktor, az pedig az orosz jelenlétünk. Részben abból fakad, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor nagyon sok elemzőnk egész egyszerűen az orosz operációt azt nullára leírta, mint hogyha ez nem is létezne, ami azért nem teljesen felel meg a valóságnak. Azt elmondanám, hogy 2023 második fél év óta gyakorlatilag közel 400 millió euró összegben hoztunk haza osztalékot. Jelenleg negyedéves szinten a megtermelt adózott eredmény felére van engedélyünk, hogy hazahozzuk, minden egyes alkalommal természetesen ezt kérni kell. Hát gyakorlatilag ez a két fő diszkont faktor az, amik az OTP értékeltséget, mi úgy gondoljuk, hogy a versenytársakhoz képest egy olyan 20-30%-os alulértékeltségen tartják. Ez egy valamit még hozzátennék, itt az előbb picit kritikusan szóltam itt a bankokat sújtó különböző kormányzati terhek kapcsán. Azért azt is említeni kell, hogy ezek a programok, lett légyen az kormányzati vagy jegybanki, nagyon sok pozitív hatással is jártak. Ugyanakkor például az előbb említettem a lengyeleket, akik elég erősen meg vannak adóztatva, ott nekem nem rémlik egyébként, hogy bármilyen kompenzációt is kapott volna a bankszektor. Úgy, hogy összességében a különböző terhek, extra profit adó, bankszektor terhelő adó, tranzakciós illeték és még számos egyéb, ez a másik oldalon azért párosul olyan dolgokkal, kamattámogatott konstrukciók, ezeknek viszont pozitív hatása van a bankszektor és így az OTP gazdálkodására is.
Tudjuk, hogy egy kifejezetten tőkeerős pénzintézetről van szó, akárhogyha európai összehasonlításban is vizsgáljuk. Éppen ezért is kérdezem, hogy hogyan áll az akvizíciós növekedéssel kapcsolatos tervek megvalósítása, milyen irányban vizsgál céltársaságokat a menedzsment.
Nagyon jó a megállapítása. A befektetők részéről is az elmúlt időszakban azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon aktív marketing tevékenységet végeztünk. Szeptember folyamán hát körülbelül egy ilyen 60 befektetői találkozóra került sor, és egy-egy találkozó 3-4-5 befektetőt érintett, tehát legalább 150 befektetővel találkoztunk. A fenntartható tőkearányos nyereség mellett a másik ilyen visszatérő kérdés a tőkeallokáció. Mit kezd az OTP a fölös tőkével? Ugye itt különböző percepciók vannak ezzel kapcsolatban, túl vagyunk tőkésítve, sok a tőkénk, stb. Érdemes ilyenkor egyébként nagyon precízen és pontosan megnézni, hogy mit is vizsgálunk. Hogyha a TIR 1 tőke ellátottságot nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy az OTP nem kösebben lóg ki a sorból, nagyjából ezzel a 17,5-18%-kal szinttel körülbelül hasonló szinten vagyunk, mint a KBC, Intéza, Unicredit, Raiffeisen. Az Erste most egy kicsit alacsonyabb, ugye, mert ők bejelentették, hogy Lengyelországban vásárolnak egy nagyon nagy bankot. Visszatérve a tőkeallokációra, alapvetően a menedzsmentnek 3, de inkább 4 fontos prioritása van ezzel kapcsolatban, hogy mire tudjuk felhasználni a többlet tőkét. A legfontosabb az, hogy az organikus növekedéshez megfelelő tőkerő álljon rendelkezésre, tehát attól függően, hogy a kockázatra súlyozott eszközök hogy nőnek, azon belül milyen szektorok nőnek, erre megfelelő tőkét kell biztosítani. A másik legfontosabb, amiről itt kérdeztél az előbb, ez ugye az akvizíció. Most az akvizíció kapcsán szerintem mindig az a jó hozzáállás, hogyha már csak szerződés aláírás követően történik bejelentés, nem pedig előzetesen. Az utolsó akvizíciónkat 2023 második negyedében valósítottuk meg Üzbegisztánban az ipotéka megvételével, azóta nem volt bejelentés. Voltak hírek, pletykák, esetleg a Baltikum, esetleg máshol, ha jól emlékszem, a sajtóban a Málta is szerepelt. Ezekre nem feltétlenül reagáltunk. Ami fontos, folyamatosan, aktívan nézelődünk. És ez egyaránt jelenti a meglévő csoporttagi országokat, és az is előfordulhat esetleg, hogy az aktuális létező csoporton kívül nézünk potenciális pontokat. Egyébként ezzel kapcsolatban úgy emlékszem, hogy korábban a vezérigazgató jelezte, hogy elképzelhető, hogy évvégéig lesz bejelentés, de hát az is lehet, hogy nem. Banki akvizíció az, amin jelenleg is dolgozunk, és aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy perfektuálódik.
Mennyire lehet meghatározó befektetői szempontból akár a hazai makrogazdasági kockázatok megítélése, illetve a kockázatok között említhető az orosz-ukrán háború, annak a kedvezőtlen gazdasági hatásai, ezektől vártok-e enyhülést a jövőben?
Azt érdemes elmondani, hogy 2026 tekintetében azért lényegesen jobb makrogazdasági mutatókkal számolunk. Ne felejtsük el, számos nagy beruházás beindul, vagy beindulhat. Tehát gyakorlatilag azért GDP szempontjából, növekedés szempontjából mindenképpen jobb számokat fogunk látni. Ami a hitelminősítést illeti, erős hegymenet következik. Októberben a Standard & Poor's, november végé, ha jól emlékszem, a Moody's, és december legelején majd a Fitch. Most a legrosszabbul a Standard & Poor's esetében áll az ország, ott 3B- a minősítésünk, és negatív a kilátás. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a hitelminősítő, az S&P mindenképpen ki fog várni, tehát megvárja, hogy a 2026-os választásnak mi lesz a kimenetele, és majd az aktuális kormányzat milyen gazdaságpolitikai intézkedés csomaggal fog előállni. Egyébként pedig ne felejtsük el, hogy van egy erős forint az elmúlt időszakban, ami természetesen részben a magas alapkamatnak köszönhető, de annak is, hogy a jegybank az rendkívül konzisztensen kommunikál a piacok felé. Van egy pozitív folyófizetési mérlegünk, és hát gyakorlatilag azért a nagy beruházások, amiket említettem, azok továbbra is jönnek Magyarországra, és folyamatosan elkezdenek majd termelni. Ami a háborúval kapcsolatos várható hatásokat illeti, természetesen egy békeközlés, egy tűzszünet, tehát az lenne a legjobb. Azért azt látszódott, hogy az elmúlt hónapokban, ahogy nőtt a lehetősége annak, hogy valamilyen fajta megegyezés, és legalábbis párbeszéd kibontakozik az érintett felek között, azt egyértelműen pozitívan fogadta a piac. Tehát valamilyen formában a piac hitelt ad annak, hogy rövidebb, hosszabb időn belül, de valamilyen fajta megegyezés körvonalazódik. Egyébként, ami az OTP-t illeti, azt kell mondjam, hogy az elmúlt 2 évben az ukrán operáció tekintetében egyértelműen azt látjuk, hogy növekednek a hitelvolumenek, ez mindenképpen pozitív. A banknak mindenféle felhangtól eltekintve nagyon pozitív a kinti megítélése a ügyfelek körében. A bankunk vezérigazgatója egyébként az Ukrán Bankszövetségnek az igazgatója, egy rendkívül nagy tiszteletben álló szakember, és fontos az is, amit néhány alkalommal elmondtunk, hogy az aktuálisan rendelkezésünkre álló nagyságrendegen 200-250 millió eurónyi többlet tőkénket nagyon szívesen hasznosítanánk, befektetnénk, ha akvizíciós lehetőségeket találna a bank, és hát jelenleg is több bankot nézegetünk, ez nem titok. Oroszország esetében picikét más a helyzet. 3 fő meghatározó pontja van a kinti operációknak. Az első és legfontosabb, minden jogszabályi szankciós intézkedés maximális betartása. A második az, hogy a kinti működésünkben viszonylag szűk keretek között dolgozunk. 2022. februárától megszüntettük a vállalati hitelezést, 2023. májusában megszüntettük a dollártranszfereket, tehát gyakorlatilag a működésünk szinte kizárólag fogyasztási hitel folyósításra korlátozódik. A harmadik fő szempont pedig, hogy amennyire lehet, csökkentjük a kintlevőségünket. Ennek legeklatánsabb példája az, hogy folyamatosan csökkentjük a kintlevő tőkénket, azzal, hogy a negyedévben megtermelt eredmény 50%-át osztalék formájában Magyarországra hazahozzuk. Az, hogy a jövőben mi lesz Oroszországgal, első körben várjuk meg, hogy maga a geopolitikai helyzet hogy rendeződik.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!